Elnézést a késésért, néhányan jelezték, hogy szeretnének jönni, részt venni, de késni fognak, rájuk vártam. Én magamnak is elég késős vagyok, úgyhogy jó esik, hogyha én kapom a kegyelmet, ilyenkor vissza tudjuk másnak is adni. Azért, hogy praktikusabb legyen a dolog, én itt fogok helyet foglalni, hogy mindenki lássa, itt tetszenek látni tőlem? Jó. Néhány mondatot csak előjáróban, hogy miről is szól ez a mai előadás. Amint tetszenek látni, a címe az a gyógyítás különböző szintjei. Volt itt ez az egész sorozat, egy 8 alapelv sorozattal kezdődött tavaly télen. Ez most, hát zanzásítva majd bemutatásra kerül, azért azt tessenek észben tartani, hogy itt két előadás volt majdnem másfél óra, tehát nagyon sokat lehetett ezekről a témákról mondani, ezek most szükségszerűen nagyon-nagyon röviden fognak bemutatásra kerülni csak. Tehát a gyógyítás különböző szintjei a téma, és mindezt természetesen a betegségek szempontjából fogjuk megközelíteni, hiszen gyógyításra, gyógyulásra a betegségektől van szükségünk. A betegségek okai, hogyha valaki egészségügyben, gyógyászatban, természetgyógyászatban dolgozik, akkor előbb-utóbb mindenki valamilyen véleményt és egy tapasztalatot össze fog magának foglalni, megfogalmazandó azt, hogy honnan is származnak a betegségek, mik eredeztetik őket. Most az én tapasztalataim szerint és másokkal való egyeztetés után ez a következő négy, amit én megfogalmaztam volna. A belső szennyeződés és a mérgeződés az első számú kiváltók a betegségeinknek. Hiányos táplálkozás a második, genetika a harmadik, és a negyedik pedig az elmeállapotunk. Ezekről is szólnék néhány szót. A belső szennyeződés alatt mit is értünk, vagy a mérgeződés alatt? Hát Miskolcon van ez az egész sorozat, az előadás, és az emberek többsége most már városokban él, nem csak itt Magyarországon, hanem Európában és Amerikában is. Városokra pedig nem éppen a legtisztább levegő, nem éppen a legtisztább víz és táplálék ellátása jellemző. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a levegő, ez a víz, az a táplálék, amit mi fogyasztunk, ez teljesen tiszta. Ennek éppenséggel az ellenkezőjéről lehetünk meggyőződve, hiszen minden tudományos bizonyíték azt mutatja, hogy mindegyik közeg, amelyet a testünkbe ereztünk, hiszen ezek mind a testünkbe érkeznek majd, ezek egyre szennyezettebbek, és sajnos a sejtjeink ezekből fognak felépülni. Nem várhatjuk el, hogy teljesen tiszta sejteket és testet kapjunk, amikor maga az alapanyag, az építőanyag az szennyezett. Tetszik látni itt a különbséget a két kép között. Manapság sajnos az emberek legtöbbje nem a saját kertjéből táplálkozik, hanem kész árut vesz, ezek az áruk pedig a legnagyobb többségben mesterségesek, vagy pedig már a végletekig finomítottak, azaz a bennük levő tápanyag nagyon-nagyon hiányos. Az ember már jó részt szinte ebetűkből álló sejtekből áll össze. A jobb oldalon az egy ideális dolog lenne, amit szeretnénk, hogy mindenki el tudjon érni, és mindenki belássa ennek a szükségességét. Sajnos nem tartunk itt, és valószínűleg nem is fogunk soha, hogy ez mindenki életében megvalósulhasson. A hiányos táplálkozás nem feltétlenül azt jelenti, amire rögtön asszociálunk, hiszen itt a legfejlettebb világban, Európában, Amerikában minden táplálék bőségesen a rendelkezésünkre áll. Csak ugyan a világnak legnagyobb része, tehát kétharmada a fejlődő világ országai, azok a szó szerinti hiányos étkezést szenvedik el. Mi viszont egy olyan jellegét ennek, ahol táplálkozás élettanulag hiányos a táplálékunk. Tehát tudjuk azt, hogy a földjeink egyre inkább kimerülőben vannak tápanyagot tekintve, nem vigyázunk úgy sem a földjeinkre, sem az ételünk termesztésére, mint ahogy kellene, ezért életfontosságú anyagok hiányzanak, vagy csökkent mennyiségben vannak benne a táplálékainkban. Megint csak jön a kérdés, hogy akkor, ha hiányosak a táplálékaink, ha csökkent táplálkozás élettanilag a jellegük, akkor hogyan várhatjuk el, hogy egészségesek legyenek a belőlük keletkező, épülő aminosavak, fehérjék, sejtjeink és maga az egész szervezetünk? Így aztán elképzelhető az a faramúci helyzet, amit itt kérdésképpen tettem fel, hogy túl sokat eszünk, és közben mégis hiányos a táplálkozásunk, mégis alultápláltak vagyunk. Ez azt jelenti, hogyha konkrétabban ki kell mondani, hogy mindannyiunkban van valamilyen fajta hiány. Ez jelentkezhet betegségekben, fertőzés, járványra való érzékenységünkben, krónikus fáradtságban és bizonyos szerveinknek az alulműködésében. Következő okként a genetikát írnám fel. Van, aki szinte mindent ennek a rovására ír, ezt nem tartom helyesnek, hiszen a genetika, ahogy majd azt hiszem, hogy 2 hét múlva lesz majd a következő előadásunk pontosan erről, majd meglátjuk, hogy egészen másfajta szerepet játszik, mint amit eddig nekünk tanítottak. Nyilvánvalóan szerepe van, és leírni nem lehet. Van egy ilyen mondás, hogy minden lánc olyan erős, mint amilyen a leggyengébb lánceme, ugye? Elképzelhető az, hogy az emberek születésekor minden szervünk egyforma erős, vagy vannak esetleg gyengébb, sérültebb genetikailag, vagy születés alatt sérültebb szerveink? A legtöbb embernél ez a helyzet áll fenn, és ilyenkor 2 kérdés merül fel. Az egyik, hogy vajon melyik szerveinkbe fognak a kívülről beérkezett mérgek távozni, amelyeket a szervezetünk nem tud kilökni. Nyilvánvalóan a leggyengébb szerveinkbe, és hova mennek a tápanyagok, azok pedig az erősebbekbe, hiszen azok jobban fogják igényelni, és jobban fogják tudni elvenni azt, amire nekik szükségük van. Ez azt jelenti, hogy ez a dikotómia, ez a helyzet, ez tovább fog fokozódni, és így áll elő majd az a helyzet, hogy a leggyengébb szerveink fogják végül is a halálunkat okozni. Ezzel sokan tisztában is vannak, hiszen tudják, hogy családi örökségként hoznak egy, úgymond egy szívbetegséget, tüdőbetegséget, cukorbetegséget, stb. És ezért tudják, van olyan ismerősöm, akinek a nagyapja 40-42 éves, azt hiszem 42 éves korában halt meg, az apja 41 éves korában, és amikor 40 éves korában egy lépcsőn kellett felszaladnia, és a mellkasszorító érzés jött, akkor azt hitte, hogy ő is vége van, mert itt van az ideje. Csak erre ő kapott egy ilyen kegyelmi figyelmeztetést az élettől, neki ez egy figyelmeztetés volt, ami után megváltoztatott bizonyos dolgot, és el tudta kerülni, és most már 85 éves, és nem sújtott ez a családi átok. Tehát a leggyengébb szervünk, hogyha okozza a halálunkat, akkor nyilvánvalóan, ha tudatosan éljük az életünket, ezeket a szerveket lehet erősíteni ezáltal az életünk minőségét, és az életünk hosszát meg lehet javítani. Tehát erősíteni kell a szívünket, májunkat, a tüdőnket, az emésztőrendszert, az immunrendszert és bármit, amiről tudomásunk van. Negyedik okként az elmeállapotunkat írnám oda, hiszen én mikor egészségügyet tanulmányoztam, akkor nekünk úgy tanították, hogy az ember az egy pszichoszomatikus rendszer. Ez azt jelenti, hogy az elme hatással van a testre, a fizikai anyagra, és fordítva. Ezt valószínűleg mindannyian tapasztaltuk már az életünkben, és van rengeteg példa, amikor én kórházban is dolgoztam sok éven keresztül, és óriási különbségeket lehetett észrevenni hasonló betegségben szenvedő betegek között, abban a tekintetben, hogy ki tekintett optimistán a kifejlet elé, és ki tekintett pesszimistán mindenről lemondva. Rákos betegek, illetve, tehát ők a legjellemzőbbek, de krónikus, terminális betegségekben szenvedőknél lehet legjobban észrevenni azt, hogy a le nem kezelt negatív érzelmeik, ami lehet hosszú éveken, évtizedeken tartó vádaskodás, haragtartás, gyűlölet, viszály, a meg nem bocsátani tudás, ez leginkább őket károsítja. Az ő szervezetükben él, úgymond ez az érzelem, a másik lehet, hogy semmit nem tud róla, és a saját magunk életét, érzelmét tudjuk megrövidíteni, megkárosítani. Tehát, hogyha a betegségeknek vannak ilyen törvényei, akkor elképzelhetője az, hogy az egészségnek, az egészségességnek is vannak törvényei. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet, és most ezekbe tekintenék be egy picikét. Az egészségnek a törvényei, azok ezek az alapelvekben összegződnek, amikről majd beszélni fogunk, tehát ezt lehetne egészségvédő és helyreállító életmód alapelveknek nevezni. És ezek azért legjobbak, legegyszerűbbek, mert bárhol, bárki számára elérhetőek, és használhatóak. Tehát meg lehet fogalmazni azt, hogy az egészség, vagyis nem egyszerűen a betegségnek a hiánya, hanem egy ennél sokkal optimálisabb helyzetről beszélünk, egy igazi optimális életről, tehát az egészség és a gyógyulás a jó életszokások szilárd fundamentumára kell, hogy épüljön. Tehát ez az alap, amire az egészségünknek a házát tudjuk építeni. És ennek az alapnak minden pillére elengedhetetlen, tehát mind a 8, amiről beszélünk, biztos, hogy valaki fogja találni úgy, hogy az egyik fontosabb, mint a másik, vagy nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon. Mégis mindegyik elengedhetetlenül fontos, ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor ez egy nagyon kulcsfontosságú kijelentés, lehetne vele vitatkozni, de úgy gondolom, hogy alá tudom támasztani, az élet megáll, vagy pedig már nem éri meg élni, olyan életminőség csökkenést fogunk tapasztalni. Így aztán ezek az egészség fenntartására és megőrzésére szolgáló megelőző eszközök, tehát preventív eszközök, de ugyanúgy a gyógyhatások is jelentkezik, hogyha betegség van. Ezekről beszéltünk, aki részt vett, látok egy-két ismerős arcot, a részt vett vagy a Perecesi, vagy a Gárdonyi sorozatban, azok már ismerősek lesznek ebben a témában, de vannak ismeretlen arcok is, tehát el kell, hogy mondjam őket. Ezeket nagyon érdekes sorrendben, egy ilyen akronimában vannak rakva. Az angol kezdő szavak adnak ki majd egy új szót, illetve két szót, egy kifejezést. Tehát nézzük végig őket. Nutrition, azaz táplálkozás az egyik alap. Exercise, mozgás, testmozgás a következő. Water, víz, vízivás, illetve a víznek az alkalmazása. Sunshine, azaz napfény. Temperance, mértékletesség, önmegtartóztatás. Air, főleg, hogyha tiszta, azaz tiszta levegő. Rest, pihenés, nyugalom. És trust, hit vagy bizalom lehet így fordítani. És hogyha megtetszenek nézni, akkor az első betűiket összeolvasva felülről lefelé, new start, ez az angol kifejezés, ami kijön. Tehát ez azt jelenti, hogy új kezdet. Ez nagyon érzékletesnek és fontosnak találom azért, mert hogyha valaki ezeket az alapelveket tudatosan és folyamatosan, következetesen elkezdi alkalmazni az életében, akkor az életében egy új fejezet, egy új kezdet jöhet létre. Az előző betegségeket, az előző optimálisnál kevésbé ideális állapotot el lehet felejteni, hiszen életminőséget, éveket és életet nyerhetünk általuk. Ezekre, az alapelvekre több kórház, szanatórium épül, és ezért most egy picikét ezekbe bele is nézünk. Még egy-két mondat. A betegség általában a szokásainknak az eredménye, hogyha ez így igaz. Hiszen látható, hogy ezek közül bizony nagyon sokat tudunk befolyásolni, azzal, hogy hogyan alkalmazunk őket az életünkbe, tehát lehet szokásról beszélni. És ha ez így igaz, akkor ki lehet jelenteni, hogy a betegség a szokásaink eredménye döntő többségben, méghozzá ahhoz képest, hogy mennyire vagyunk engedelmesek, vagy éppen engedetlenek az egészség törvényeivel szemben. És amikor helyreállítjuk ezeket a helyes szokásokat, vagy éppen megteremtjük az életünkben, ha eddig nem voltak, akkor nem csak a tüneteket kezeljük, hiszen erre nagyon sok minden képes, hanem a betegségnek a kiváltó okait, és ez pedig a legfontosabb különbség. Még egy nagyon fontos dolog, amikor ezekről beszélünk, teljesen egyértelmű, hogy ezeket az elveket mindenki használja több-kevesebb, valamilyen mértékben. Amiről mi beszélünk az az, hogy ezeket hogyan tudjuk idealizálni, optimalizálni az életünkben, tehát hogyan tudjuk megkeresni és megtalálni azokat a szokásokat, amelyekkel ezeknek a pilléreknek mindegyike ideális szinte fog érkezni az életünkben. Vajon melyikkel kezdhetjük, melyik alapelvel? Tehát ezt felülről látjuk Los Angeles-t, amelyik a világnak a smog fővárosa. Láthatjuk, hogy a völgyben hogy megtelepszik a sötét-barnás köd, füst. Ezt felülről, hogyha a repülővel érkezik valaki, akkor ezt nagyon érdekes jelenség. Ez gyakran úgy is ott lehet, hogy a benne levő emberek már nem is vesznek róla tudomást. Ez nem jelenti azt, hogy a testük, a sejtjék nem fogják észrevenni, és nem károsulnak majd általa. Tehát most igazából nagyon részletezni nem fogom ezt az alapelvet. Amit szeretnék az az, hogy a legfontosabb alapelv, amit ezzel kapcsolatban tudunk, itt is megint 30-40 percet lehetne erről beszélni, az emberek legnagyobb része nem lélegzik helyesen. Hogy miért, annak több oka is lehet. Ha egy újszülöttet megnézünk, akkor akár hason fekszik, akár háton, láthatjuk, hogy ő nem törődik a küllemével, nem törődik azzal, hogy mit gondolnak róla az emberek, ő bizony a hasán keresztül lélegzik. Nem baj, hogy egy kicsit kidudorodik, hogy nem a koszkahas látszik, hanem az a lényeg, hogy ez az optimális. Ők hasi légzést használnak, aminek az a lényege, hogy a hasüreget és a mellkast elválasztó vastkos izom, a rekeszizom dolgozik. Tehát nem a mellkasunkkal és a borda közti izmainkkal emeljük meg a mellkasunkat, ahogy most már férfiak és nők gyakran teszik ezt, hiszen szűkek a ruháink, a legjobb formánkat kell mutatni az embertársaink felé, és hogyha a hasunk kidudorodik, az akár van rajta hájréteg, akár nem, nem a legszebb dolog. Nekünk erre oda kell figyelni tudatosan, és hát ezzel egy nagyon rossz szokást veszünk föl. Sajnos ez már gyerekkorunkban iskola rendszer alatt elkezdődik, hiszen az iskolapad sem ebből a szempontból lett tervezve, hogy a légzésnek és a testtartásnak a legjobban segítsen. Ilyenkor, hogyha engedjük, hogy a hasfal mozogjon, sokkal több energiát is meg tudunk takarítani, és plusz levegőhöz fogunk tudni jutni. Ezt legérdekesebben akkor tudtam megfigyelni, amikor nyaki bénult emberekkel beszéltem, tehát egy C4-es bénulás, amikor már nem mozog nekik a T8-10-től lefelé, akkor ő nekik muszáj a borda közti izmok segítségével lélegezni. És elmondják nekem, amikor például hosszabban kell beszélniük, hogy nagyon hamar kifáradnak ahhoz képest, ahogy előtte volt, pusztán a beszéddel. Mert az alhasi légzés, a rekeszizom segítségével történő légzés sokkal hatékonyabban kreál, teremt egy ilyen vákumot, amely be fogja vinni a levegőt a tüdőnkbe, mint hogyha nekünk erre tudatosan oda kéne figyelnünk. Arról nem is beszélve, hogy... Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb ember felületesen, épp ezért szinte kapkodva, és nagyon gyakran, túl gyakran lélegzik. Az egyik legérdekesebb példa ennek szemléltetésére, ugye amikor volt az előadás, akkor azt hiszem, hogy 5 fajta légzést is bemutattam, amit lehet az életünkben alkalmazni, testi vagy lelki frissítésre, tehát kávé helyett detoxikáló és különböző légzésformák vannak. Az egyik legérdekesebb, amit egy Yuchi Pines nevű intézetből tanultunk, amit vérnyomás csökkentésre lehet nagyon-nagyon hatékonyan használni, az egy 4-7-9-es számon alapuló belélegzési rendszer. Ez azt jelenti, hogy 4 másodperc alatt lélegzünk be méghozzá jó mélyet. Ezután 7 másodpercig visszatartjuk a lélegzetet, és utána 9 másodperc alatt, tehát nagyon lassan kilélegezzük ezt. Ha összeadjuk ezeket a számokat, 4, 7 és 9, mennyit kapunk? 20-at, így van. Tehát ez azt jelenti, hogy 1 perc alatt hányat lélegzünk? 3-at, így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon lassú légzés, lehet hívni lassú vagy mély légzési technikának is. Az emberek nem mindegyikénél, de döntő többségénél, ez például, ha 2-3 percig csináljuk, 5-10 értéket a vérnyomásból le tud vinni, de volt olyan, akinek mondjuk az 5. percnél kezdett hatni, viszont a 10. perc már 20-25 értéket levitt a vérnyomásából. Nem is ez lenne a legfontosabb, ez egy nagyon fontos fegyver a vérnyomás elleni küzdelemben, magas vérnyomás elleni küzdelemben, hanem az, hogyha... Tehát ezt fegyverként tudjuk ilyen esetekben használni. Legfontosabb az lenne, hogyha megtanulnánk természetesebben lélegezni, és ezt tennénk szokásunká. Tehát, hogyha akadályozva van az oxigén a testbe érkezéskor, akkor ennek különböző következményei lehetnek, majd nézzük ezt is. Mi az, ami akadályozza? Tehát beszéltünk a tartásról, a felületes légzésről. Étkezési szokásaink is befolyásolhatják. Hiszen a magas zsírbevitel, illetve a magas trigliceridek a vérben, ezek mind az oxigén felvételi képességet is befolyásolják. Nyilván a magas koleszterin szint, a dohányzás is fogja ezt befolyásolni. És van a légszennyezés, az élet vagy a munka a füstös környezetben, amit sajnos nem tudunk annyira befolyásolni, de az első részében levő felsorolt dolgokat igen. Hogyha ez a helyzet, akkor mi az, amit tudunk tenni ezek ellen? A legegyszerűbb dolgok, illetve hát a legtöbb ember számára a legegyszerűbbek azok, hogyha levegőszűrést alkalmazunk a munkahelyen vagy az otthonunkban, illetve a tartást tudjuk javítani. Persze szokásként ezt is nehezebb már, mintha időnként csak felkapjuk rá a fejünket. A többit azért írtam egy kicsikét külön, mert azokat az emberek már nehezebbnek tartják, hiszen ott már hosszabb ideig kell tevőlegesen tenni valamit, tehát szokássá kell tenni azt, hogy több időt töltsünk kint a környezetben. Nem dohányozni, nagyon sok ember tartja nehéznek vagy lehetetlennek ezt. Koleszterint csökkenteni és a mozgást jobban alkalmazni az életünkben. Következő alapelv a napsütés, amint lehet látni, napfény. Tulajdonképpen ezzel kellett volna kezdeni még a levegő helyett, hiszen az életünk Már néhány perc után megszűnik, hogyha nincsen levegő, de a napsütés a napfény nélkül ki sem alakult volna. Nem véletlenül imádták istenként a napot az ősi civilizációnkban. Itt van az egyik legősibb példája, ahonnan tudjuk, hogy napimádó civilizáció volt, de ez az egyik legősibb fennmaradt dokumentum a maga konkrétan naphimnuszról, ahol Eknaton fáraó már leírja, hogy anya öltől kezdve miket tesz értünk a napfény. Érdekes, hogy Hippokratész, ugye az időszámításunk előtt 4. században élt görög orvos, már kötelezővé tette az őnála orvosi tanulmányokat folytatóknak azt, hogy ismerjék meg az évszakokat és az évszakok alatti fizikai, testi történéseket és a külvilágban való történéseket, mert hogy már szerinte ezek a fizikai és mentális egészségre is hatással voltak. A melankóliát az hogyan mondanánk ma modern nyelven? Depresszió, így van, így van. Szerinte a szabadban végzett testmozgás az a depressziónak a gyógyszere. Ezt nagyon sok embernél most is lehetne alkalmazni, mert ahelyett, hogy bent szunnyogunk a sötétben, és hallgatjuk ugyanazt a zenét, vagy számot, vagy kikapcsoljuk a telefont és a lámpát, ez bizony nehéz nagyon duzzogónak és depressziósnak lenni kint a napfényben, a friss levegőn. A helioterápia szintén már említésre kerül ennél a fáraónál, akit említettünk az előbb. Hérodotosz megemlíti az ő történelmi könyvében a Peluziumi csatát, ahol a perzsák és az egyiptomiak ütköztek meg, és ő néhány évtizeddel ezután meglátogatta a csatának a színhelyét, és leírja, hogy az egyiptomiaknak a koponyája, ugye a két hadseregnek a halottai el voltak különítve, az egyiptomi koponyákat szinte nagyobb kődarabbal sem lehetett betörni, míg a perzsákét egy kisebb kavicsal alig érintése is már be tudta szakítani. Ő és sokan mások ezt annak tulajdonították, hogy az egyiptomiaknak kopasza volt borotválva a fejük, és állandó napsütésen voltak, míg a perzsák, ők védekeztek a hőség ellen, ilyen kis filc sapkákat, kalapkákat hordtak, és ezáltal náluk a kopasság is gyakoribb volt, illetve lehetett látni, hogy a csontjaikra is már hatással volt. A középkori feljegyzések szerint is például ugye szűk kis sikátorok voltak, még nem figyeltek oda ennyire, arról nem is beszél, hogy a higiénia is hagyott némi kívánivalót maga után, de feljegyezték már akkor is, hogy ugyanabból az utcából, a napos oldal házaiból jóval ritkábban vittek el pestis alatt is hullákat, halottakat, mint az árnyékos oldalból. Modern kísérletek is megmutathatják, ezt látjuk a peti csészét, ahol a napos részen nem látjuk a baktériumtelepeket, míg az árnyékos részen igen. Illetve legújabb kutatások még a diftériát is hozzápróbálják a napfolt tevékenység aktivitásához csatolni. Tulajdonképpen az 1800-as évek vége felé volt már az, ahol elkezdték konkrétabban tudományos alapon kutatni napfénynek a hatásait. Itt látható is, hogy Dr. Sun, azaz napfény doktor úr van a bőröngyére írva. Igazából, tehát ez is egy hosszabb előadás lenne, Oscar Bernhard volt az első, akit meg kellene említenünk. Ő egy háborúban egyetlen egy beteget sem veszített, pedig ugye voltak csonkolásos sebek, és kint a sárban mindenféle szennyeződés bejutott még a nyílt sebekbe, és nem veszített el egyetlen beteget sem üszkösödés vagy tetanusz miatt, és ugye odaírtam zárójelben, nem volt még akkor antibiotikum, sem szulfonamid. Nagyon-nagyon fontos. Őt fel is terjesztették orvosi Nobel-díjra, nem kapta meg. A következő orvos viszont, igen, ő egy norvég orvos, Niels Finsennek hívják, ő 1903-ban már megkapta a bőrtuberkulózis kezeléséért, és őt nevezték el a fotobiológia atyának is. Ő egyébként nagyon-nagyon beteges ember volt, pontosan ezért is adta orvosságra a fejét, mert saját magát szerette volna meggyógyítani. Ő találta ki ezt a kis szerkezetet, amivel lupuszt, tehát bőrfarkast tudott gyógyítani. Láthatjuk azt, hogy itt ezen a szerkezeten több nővér, több betegen tud egyszerre dolgozni. Itt láthatunk egy előtte-utána fényképet, tehát ezek hatalmas nagy dolgok voltak, hiszen ez egy rendkívül deformáló és örök életre nyomothagyó betegség volt. Itt pedig azt látjuk, hogy a korának egyik leghíresebb amerikai orvosa, Kellogg, mikor meglátogatta őt, elsajátította ezt a technikát, és itt pedig ő a Battle Creek-i szanatóriában alkalmazza ugyanígy a napozást az ő saját betegein, illetve ő kitalálta a saját elektromos fényszekrény berendezését a hűvösebb és sötétebb napokra. De Auguste Rollier volt az, egy svájci orvos, aki a leghíresebb helioterapeuta, és a legnagyobb eredményeket is érte el. Őneki láthatjuk itt a Lefrény kastélyát, ahol egy szanatóriumot rendezett be. Ez a legelső klinikája, Le Chalet, itt láthatjuk, ahol a kisgyerekeket gyógyítja. Itt már mindannyian egészségesnek tűnnek, de láthatjuk azt, hogy nagyon beteg formában érkeztek hozzá. Tehát láthatjuk itt egy előrehaladott gerinc tuberkulózisban szenvedő kislányt, aki 18 hónapi napfénykezelés után már így néz ki. A kisfiúnak is rendkívül sokat javult az állapota. Ezt a hölgyet még 20 évvel később megtaláltam egy francia orvosi könyvben, ahol szintén kicsattanó egészségnek örvendett. Nem így nézett az életnek elébe, amikor elment arra a kezelésre. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az épületek tervezésénél is bizonyos alapelvek már megmutatkoztak, hogy hogyan a legpraktikusabb építeni, hogy könnyen szellőztethető és egész nap fénydús legyen a helység. Ezeket sajnos már most mind elfeledtük, és szinte spanyolviaszként kell újra feltalálnunk. Sajnálatos dolog nagyon. Hiszen az egész életünket, itt ahogy írtam, hangulatunkat, magasságunkat, egészségünket, életerőnket befolyásolja az. Különösen fontos az abból a szempontból, hogy most kezdődik, ugye nem sokára itt lesz a kronológiai tavasz, és nagyon-nagyon fontos, hogy most ki tudunk jutni a sötét szobákból, és magunkba szívhatjuk ezt az éltető erőt. Itt még egy kis megjegyzés az, hogy bent a szobában 150-800 luxot tudunk mérni, még az északi országokban, sötétben is 1000 luxot folyamatosan tudunk mérni, egy nyári verőfényes napon pedig 100.000 luxot, tehát óriási a különbség a fényerő tekintetében. Napfénynek a hatásait nem fogom mindegyiket felsorolni, tudjuk nagyon-nagyon, hogy a D-vitamin és a koleszterin szint, a szívbetegségek és a magas vérnyomás javításában, csökkentésében óriási szerepet játszik. Nagyon fontos az, hogy a szemeinket se takarjuk el, nyilván nem azt jelenti, hogy közvetlenül a fénybe nézzünk, de szemeinken keresztül is kapjunk, mert rendkívüli hormonháztartásbeli stimulációt kapunk ezáltal. És a testmozgáshoz hasonló hatásai is vannak a napfénynek. Hát itt ugye a víz lesz a következő alapelv, ezek olyan képek, amelyeket szerintem mindannyian szeretnénk közelebbről nézegetni, de a víznek, ennek a csodálatos szernek, amely két levegő molekulából áll, ugye oxigénből és hidrogénből, és kapjuk ezt a csodálatos oldószert és hordozószert, és amivel a testünknek a legnagyobb része is felépül, tehát szoktuk mondani, hogy 60-70%-a a testünknek, ezt nyilván pontosan nem lehet tudni, másrészt pedig az életkor előhaladtával ez folyamatosan csökken sajnos, de az izmainknak a 75%-a, az agyunk 70-85%-a vízből áll, sőt, még a csontjainknak, ennek a kemény szerkezetnek is 20-25%-a vízből áll, a vérnek pedig a legnagyobb része 93%-a. Ez azt jelenti, hogy ha nem kapjuk meg a szükséges vízmennyiséget a testünkbe, akkor különböző károsodásokat fogunk szenvedni, hiszen minden egyes belső folyamathoz vízre van szükség. Ha az oxigénre szükségünk van, de az oxigén is a vér által jut el a sejtekhez. Hogyha nem kering a vérünk rendesen, akkor hiába lélegzünk normálisan, sem az oxigén, hiába táplálkozunk, sem az étel, sem a gyógyszer, de a gyógynövény sem fog eljutni a sejteinkhez, ahova ugye szeretnénk, hogy eljusson. Tehát nagyon-nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a keringésünk és az egész vízünk hidratálva legyen. Tehát írtam, hogy általános szállító és oldószer síkosítja az ízületeket, és minden egyes szervünk, sejtünk át kell, hogy itatódjon ezzel az anyaggal. Ha nem iszunk eleget, akkor ugye mondtam, hogy különböző hatásokat fogunk tapasztalni, ezt sem fogom az egészet felsorolni, de nyilvánvalóan besűrűsödik a vérünk, bár ez igazából az utolsó között van, hiszen a szervezetünk tisztában van azzal, hogy a vérellátás a legfontosabb, ezért minden egyes más folyamatból inkább elvonja a vizet, hogy a vérkeringés fel tudja tartani minél tovább. De előbb-utóbb ez is károsodni fog. Az agyunkban levő víz, a bőrünkben, a belső szervünkben levő víz, a vizeletünknek a kiválasztása mind változni fog, és maga a testfunkciónk is károsodni fognak, tehát kimerültség és különböző más tünetek lesznek. Ide felírtam a vízveszteség veszélyét, tehát 1-2%-os csökkenés már lehet látni, hogy különböző enyhébb és súlyosabb tüneteket fog okozni. 5%-a nyilván még súlyosabb, tehát lehet látni, hogy milyen tünetek vannak, és amikor a 10% elvesztéséről beszélünk, akkor ott már olyan rendkívüli tünetek fognak megjelenni, amelyek már az életfunkcióinkat és magát az életet is veszélyeztetik, ahogy tetszenek látni. Mikor és mit ígyunk? Nyilvánvalóan, hogy nagyon sok folyadék áll a rendelkezésünkre, a leginkább javolt az csak a tiszta, friss víz, mert nem igényel emésztést, nem izgatja a gyomrot, nincs benne kalória, tehát nincsen semmi olyasmi, ami akár ezt az első két dolgot kiváltaná. Nem zavarja meg egyáltalán a testnek a működését. Ha túl sokat viszünk be, a testünk rendkívül egyszerűen meg tudja oldani, tehát semmiféle problémát nem jelent. És nyilvánvaló, hogy korán reggel már a legjobb, hogyha elkezdjük. Én például ébredés után akár egy fél litert, litert is meg tudok inni, mielőtt a reggeli sorra kerül, hiszen ilyenkor az emésztőrendszer tisztítása, az újra szervezetnek való bekenése és a felkészítése az előtte álló napra ez már megtörténhet. És vannak ilyen angol száz országban, ahol unciákban számolják és fontokban a testsúlyt, nálunk ugye liter van és kilogram, tehát különböző számítási módok vannak. A legegyszerűbben úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy annyit igyunk, hogy a vízeletünk mindig szaktalan és szintelen legyen. Amikor nem az, akkor tudjuk, hogy kicsit le vagyunk maradva a vízivással. Tehát ezért lehetne ezt a kalóriamentes csodának használni. Nem csak belülről lehet a vizet alkalmazni, hanem külsőleg is. Az egyik nagy példaképem, akitől nagyon sokat tanultam, Richard Schultz, egy amerikai természetgyógyász, és Dr. Agatha Thrash, ők nagy alkalmazói ennek az elvnek. Tehát látjuk azt, hogy a forró és a hideg víznek különböző fiziológiai élettani hatásai vannak, ezeket tudjuk kihasználni a testünk bizonyos területeinek a stimulálására, a vérkeringés befolyásolására, és ezáltal a gyógyulás és a betegség befolyásolására. Nagyon érdekes, amit a Richard Schulze írt, ezt felolvasnám, mert ez volt az a végső mozdulat, ami meggyőzte őt arról, hogy bármilyen tinktúrákat, cseppeket, gyógynövény kivonatokat tud rendkívül ügyesen ő előállítani, mégis a vízterápia az, amit a legnagyobb előszeretettel és eredményességgel tud használni. Ő ezt írja visszaemlékezésében. Elmentem Hot Springsbe, és egy kicsit meglepődtem, mikor idős embereket láttam a csarnokban, mind púposak voltak, és hát ott folyt a nyáluk a padlóra. Azt gondoltam magamban, hogy egy szanatóriumban vagyok, de mivel az volt kiírva, hogy eredeti fürdőkezelés, ezért bementem. Az első dolog, amit csináltak, az az volt, hogy beraktak egy forró fürdőbe, egy óriási kádba, ami tele volt ezzel a forró termálvízzel. Amíg bent voltam, megitattak velem 8 csészinyivel ebből a forró vízből. Belülről is és kívülről is majd megfőttem. 15 perc múlva felállítottak és beraktak ennek a víznek a gőzébe, és ott gőzöltek. Azután beállítottak egy szobába, ahol körülbelül 20 zuhanyrózsa volt, és elfordították a csapot, és jeges vizet irányítottak rám minden irányból. Azt hittem, hogy kiugrom a bőrömből. Azt hittem, belehalok. Azt hittem, hogy szívinfarktus fogok kapni, de nem történt semmi. Kivettek a jeges vízből, visszaraktak a forró fürdőbe, aztán hideg vízbe mártottak, aztán bevittek egy szobába, ahol a falon körben mindenhol radiátorok voltak, majd beáztattak a forró vízbe, és jeges pakolásokat raktak a testem különböző pontjaira, hogy serkentsék a keringést. 30 percnyi ilyen kezelés után betettek egy dolókocsiba, kivittek egy csarnokba, ahol csak ültem púposan, nyöszörögve, és folyt a nyálam a padlóra. Láttam az autómat az utca túloldalán. 2 órán át nem tudtam kiszállni abból a tolókocsiból és elmenni az autómig. Ekkor fedeztem fel a hidroterápia, a hideg és a forró víz erejét. Ez az, amit a régiek tudtak. Ezt tudták Németországban, a régi természetgyógyászati klinikákon. Tudták, hogy olyan változást hozhatnak a szervezetben, amit nem lehet máshogy elérni, csak a hideg és a forró víz által. Úgy éreztem magam, mintha valaki kivette volna az izmokat a testemből, és új izmokat és ízületeket tett volna be a helyükre. Úgy éreztem, mintha újjászülettem volna. Úgy éreztem, mintha 15 éves lennék. Hihetetlen volt. Nem mindegyikünknek adatik meg, hogy elmenjünk egy ilyen fürdőhelyre, és egy ilyen kezelésen részt vehessünk, de ezt az elvet otthon is tudjuk használni. Ez a könyv, amit az előbb említett Dr. Agatha Thrash írt a férjével, aminek otthoni gyógymódok a címe, és úgy tudom, hogy lehet kapni itt is. Ugye, Katika, van belőle? Van még, jó. Tehát megvan ennek már a magyar fordítása, Ebben nagyon sok ilyen dolgot olvashatunk, tehát itt néhány dolgot mutatnék be, nyilván a forró és a hideg víz, ez, hogyha külön edényekben tárjuk, akkor otthon saját magunk is tudjuk alkalmazni. Lábfürdőt tudunk venni, illetve vannak olyan dolgok, amikhez egyedül már nem vagyunk képesek, tehát hogyha lábfürdőt veszünk és bebugyoláljuk magunkat, magát a lavort is, hogy a gőz, a forróság ne a levegőbe menjen, hanem minket tápláljon, akkor ez jobban fel tudja erősíteni a hatását, de ide már segítségre is szükségünk van. Illetve vannak pakolások, mellkasra, hasra, hátra, fájós végtagokra helyezett pakolások, ahol szintén váltjuk hideggel, a hideget a meleggel. Itt szintén egy segítségre van szükségünk, egy második emberre. Nyilván meg lehet oldani szaunában és az úgynevezett orosz gőzfürdőben, ahol a fejünk lóg ki, tehát az hűtve van így, úgymond, és az egész testünk pedig benne van. De ennek megint csak van egy olyan vonzat, hogy nem mindenki tud egy ilyen helyre elmenni. Ezt szintén meg lehet csinálni ilyen helyi, otthoni kezeléssel, tehát egy székre ülünk, ahol forró vízben van a lábunk, és alatta pedig egy ilyen kis edényben forr a víz, aminek a párája a gőze, szintén táplálja, és valamilyen fürdőszobai függönnyel, vagy ilyen gumilepedővel be vagyunk takarva, tehát csak a fejünk van kint, és ilyenkor megint csak kell egy segítő, aki időnként megitat minket, és hideg vízzel megtörli a homlokunkat, ez nagyon sokat tud segíteni ennek az elviselésében. Rendkívül sok betegséget, influenzát, felső légúti megbetegedéseket, fejfájást, migrént, női betegségeket lehet így kezelni, és bizony ennek a legdrasztikusabb változatát, a lázkeltő fürdőt, vagy egy olyat, amit a Richard Schulze-től olvastunk, azt is komolyabb halálos rákos betegségetnél lehet alkalmazni méghozzá hatékonyan. Nagyon megy az időnk, úgyhogy egy picit felgyorsítom a mozgás. Igen, sokat kell majd szűrnöm. Tehát a lényeg az az, hogy van egy ilyen nagyon csodálatos szervünk, a mozgás szervrendszere, ami egy aktív és egy passzív részből áll, az izmokból és a csontokból. A csontok azok, ez egy hihetetlenül csodálatos szerkezet. Ha belegondolunk, valakinek volt már közül, önök közül, vagy ismerőseik közül műtét, ahol be kellett ültetni egy csövet. Az egyik ausztrál ismerősöm mesélte, hogy ő egy autóbalesetben vett részt, ahol darabokra tört neki a combcsontja, és egy különleges ötvözetet ültettek be neki, egy ilyen űrtechnikai ötvözetet, és 6 hónap után az orvosa szerint a röntgenen már ennek a kopása megmutatkozott. És milyen érdekes az, hogy úgy van megalkotva a szerveink, a testünk, hogy a mi saját súlyunkat, nem 6 hónapig, 10-12 hónapig, 2-3-5 évig, hanem egész életünkben tudja cipelni, ha odafigyelünk rá, akkor gond és betegség nélkül. Itt egy térdízületet láthatunk, ahol azt látjuk, hogy csont a csontot ér. Ha nem lenne az a kis porc rész, ami úgymond kipárnázza, és a közöttük levő az ízületi, a szinoviális folyadék, akkor csont a csontot érne, recsegne, ropogna, és kellene, rendkívül módon fájna. Nagyon sok embernél ez meg is történik a valóságban, amikor elkop a porc, ez a párna réteg a csontok között, de hogyha odafigyelünk magunkra, ezek egész életünkben szolgálnak minket. Nagyon fontos mondat, az összes orvosság nem képes annyit javítani, mint a helyesen megtervezett és a helyesen végrehajtott testmozgás. A legfőbb funkcióit lehet itt olvasni, némelyike magától értetődő, némelyike egy kicsikét elvontabb gondolkodást igényel. Tehát láthatjuk azt, hogy az egyértelmű és logikus dolgokon kívül a közérzetünket javítja, hiszen endorfin olyan hormont termel, ami jó érzést, boldogságot ad nekünk, tehát a lelki feszültséget oldja, a depresszión segíthet, emésztésjavító, okosít, lehetne idézőjelben mondani, és testszobrászi funkciója is van. A napsütéshez hasonló hatásait lehet tapasztalni. Tehát azt láthatjuk, hogy ezeknek az alapelveknek némelyike bizony egymásba fonulik, és kiegészítik egymást, ezért is nagyon fontos az, hogy egyiket sem szabad kihagynunk. És hogyha ez ennyire jó, ennyire fontos, akkor miért nem sportolunk többet, miért nem mozgunk többet? Ugye a két kifogás szokott elhangzani leggyakrabban, nincs rá időm, vagy én már öreg vagyok ehhez. Igazából szerintem a harmadik az, amelyik a dolog hátrében megbúvik. Ezt most még nem mutatom meg, majd picikét később. Itt több embert a fő előadáson, 6 vagy 7 embernek az életéből idézek, ahol akár 50, 60, 70 éves korukban elkezdték a mozgást, és megjavították az életüket. Itt most erre már nem lesz időm, egyetlen egy embert emelnék ki ezek közül. Neki a naplójából idézünk, korán fekszem, korán kelek, 5.30-kor már kint kocogok, egy mérföldet futok, aztán gyors sétával ugyanezt visszafelé. 12 percbe telik lefutnom, 15 percbe visszasétálnom. Ezután következik egy kis törzsgyakorlat, kis kerti munka, aztán a piacra megyek, és utána dolgozom. Tehát lehetne mondani, hogy hát ez biztos egy szuperember, hogyha ilyenekre képes, és ki tudja, hogy mennyi edzés és mennyi gyakorlás után képes erre. Nos, ő 80 éves volt akkor, amikor ezt a naplójába leírta, és 65 éves koráig eléggé törékeny és beteges ember volt ő. Mikor a férje meghalt, és igazából nem tudott magával mit kezdeni, akkor elkezdett sétálni, és dombokat megmászott a közelében. A dombokat majd hegyek követték, és ez egészen odáig fajult, hogy ő ugye Kalifornia államban élve a kontinentális Amerika legmagasabb hegyét, a Mount Whitney-t, ami 4000 méter magas, minden évben egyszer megmászta. Ezt egészen 93 vagy 97 éves koráig megtette, és nem tudom hány, tehát itt a New York Times-ban az archívumon is lehet olvasni róla. Tehát 100 éves korában halt meg, előtte néhány évvel hagyta csak abba a hegymászást. Pedig elég törékenyen kezdte az életét, elhízott volt, nagyon beteges. 91 éves korában ő lett a legidősebb nő, aki a japán Fuji hegyet is megmászta valaha, és a Jerry Lewis, akiről olvasunk, ez egy republikánus kaliforniai kongresszusi képviselő volt, akit az újságírók előtt ez a hölgy kihívott, hogy nem csak nyilatkozni kell, hogy ez milyen jó dolog, hanem tessék velem együtt megmászni. És ez a képviselő ezt komolyan vette, elment 4 hónapig ment tornaterembe, ahol edzett, abba hagyta a pizza és a hamburgerevést, és még így is sokszor meg kellett állni az öreg hölgy mellett, mert kifáradt, nem bírta az utat. Őtőle származik ez az idézet, egy hegy sem volt elég magas ennek az apró óriásnak. Csillogó szemeivel és céltudatos lépteivel Whitney Nagyi megmutatta a világnak, hogy a mentális, fizikai és lelki egészség bármely életkorban elérhető. Ő könyvet is írt róla, illetve tehát mármint Hulda Krux saját maga, az élet hegyeinek leküzdése vagy megmászása címmel, és itt a háttérben lehet látni azt a 3-as hegycsúcsot, ami ennek a hegynek, ugye ez a csúcs a legmagasabb, és miután már 10-valahányszor megmászta ezt a mellette levő csúcsot, őróla nevezték el a kongresszus javaslatára, az ő tiszteletére. Itt néhány kép következik erről az útról, ez egy októberi napon készült, hogy azért nem egy olyan sétagalop ez. Az elején még egy picikét lehet mondani, hogy ilyen kis könnyed erdei út, de a teteje azért már nem annyira az. Ugye 4000 méter magas, tehát itt a hóhatáron felül van, elég kemény néha az időjárás, és bizony nem mindig vannak nagyon szépen kiépítve ezek a turista ösvények sem. Úgyhogy ezt mászta ő meg minden évben legalább egyszer. Ez a halál előtt néhány nappal készült ez a kép, tehát 101 éves korban így meghalni szerintem optimálisabb az, mint annál, hogy valaki 70 éves korban már mások ellátására szorul, vagy nem tudja az unokáival élvezni az életét, tehát szerintem ez nagyon fontos dolog. Ez a hölgy, nem fogok róla sokat beszélni, 89 éves korában még maratoni futó volt, itt látható éppen egy verseny után. Ez a férfi úgy ért el a nyugdíj határt, hogy szinte béna volt és egész nap a foteljébe volt kényszerítve, majd miután a szükséges változásokat megtette az életében, 60 nap alatt 2 évvel később körbe tudta Kanadát biciklizni. 103 éves aktív cowboyt látunk Ed Rowling személyében. Elsworth Wareham 97 éves korában még kint barkácsol, és ekkor még, amikor az interjú készült vele, havonta 20 nyílt mellkasú szívműtétet végzett. Most már abba hagyta, nem azért, mert a keze bizonytalan, hanem azért, mert az állást, a hosszú állás nem bírja már a térdeivel. Itt pedig Marge Detant látjuk, aki 104 éves korában még mindig ilyen aktív módon kezdi az életét. És Jack LaLanne, aki egy nagy példakép lehetne mindannyiunknak, ő neki a legtanulságosabb talán az élete, de most nem fogok erről beszélni. Ő még 92 éves korában is napi fél óra úszással és másfél óra kondicionáló tornázással kezdte a napját. Itt 96 éves korában, 92 éves korában láthatjuk, nem azért, mert elesett, hanem azért, mert itt kapta meg a Hollywoodban a csillagját, a saját csillagját, és ennek tiszteletére még az ő híres, ilyen kiterjesztett karú fekvőtámaszait végzi a riportereknek. Ugye Arnold Schwarzeneggerrel voltak barátok, erről most sajnos nem tudok többet beszélni, de a választás az egyértelmű, hogy ez vagyok én, vagy ezt szeretném, hogy én legyek, vagy pedig így szeretnék kinézni, mint Jack LaLanne, akár 80 éves koromban is. Ő egyébként tavaly január 23-án halt meg, 96 éves korában. Tehát a kifogásokhoz én inkább ezt írnám, hogy túl lusta vagyok. Sajnos ez az az ok, ami megakadályoz minket a legtöbbször ennek a végzésében. Mire kell odafigyelni? Nyilvánvalóan a fokozatosság, a bemelegítés és a levezetés megtörténjen. Nem mindegy, hogy melyik mozgást kezdjük el. Ha olyan mozgást választunk, amit szeretünk, akkor jobban meg fog maradni, mint hogyha olyat választunk, amiről tudjuk, hogy nagyon hatékony, de éppenséggel egyik porcikánk sem kívánja. Nagyon hamar frusztrálni fog minket, és hamarabba fogjuk hagyni. Nyilvánvaló megfelelő ruházat fontossága. Ha többen vagyunk, akkor élvezetesebb, mindent jobb szinte többesben csinálni. És a vízpótlásra is oda kell figyelnünk. Pihenés és az alvás. Ezekről már most nagyon keveset fogok tudni beszélni. Ez sajnos egy olyan pont, ahol a legtöbb emberhez hasonlóan én magam is vétek az alapelvek ellen, mert hogyha határidős munka van, vagy sok a munka, akkor ehhez nyúlunk legszívesebben, és ebből vesszük el az időt, holott, most erről nem is beszélek igazából, holott elengedhetetlen, mert azt hiszük, hogy úgy vagyunk hatékonyak, hogyha most ebből elveszünk egy picit, holott éppen, ha kipihennénk, és hatékonyabban tudnánk dolgozni, akkor lehetnénk eredményesebbek. Ugye felmerül a kérdés, hogy ez mi nagyon jól hangzik, ez a jelszó, de ki engedheti meg magának? A kérdés inkább az, hogy ki nem engedheti meg magának, mert az alvásunk minősége közvetlen hatással van az ébren töltött óráink, elmeállapotunk, eszünk gyorsasága, produktivitásunk, érzelmegyesújunk, kreativitásunk, vitalitásunk minőségére, és még a testsúlyunkra is. Tehát ezek mind igen-igen egymásba fonódó elvek és hatások. És ki lehet jelenteni, hogy nincs egyetlen más olyan aktivitás sem, nyilván idézőjel vetettem az aktivitást, amely olyan sok jót adhatna ilyen kis erőfeszítéssel, mint a pihenés. Egy idézetet szeretnék felolvasni, aki a Bibliát olvasó, Istenben hívő ember, annak nagyon érdemes megfontolnia ezt. Én magamnak is sokszor eszembe idézem, hogy nem mindig az én igyekezetem a legfontosabb, és a pihenés is oda kell figyelni. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha ő nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret tennetek. A konklúzió a legfontosabb, szerelmesének álmában áld eleget. És ha azt tapasztaljuk, hogy odafigyelünk erre, akkor nem kell majd választanunk az egészség és a termelékenység között, mert egyszerre megkaphatjuk mind a kettőt. A pihenési ciklusoknál érdemes megemlíteni, hogy a napi pihenőre szükségünk van, a heti pihenő, ez egy nagyon tanulságos történet lenne, hogyha most bele tudnánk menni, illetve az éves vagy féléves pihenő, a szabadságok kérdése, és szintén még egy bibliai alapelv, a 7 vagy az 50 éves pihenő, tehát ahol még a földnek és a földnek, és az állatoknak, a teherviselő állatoknak is pihenőt rendelt az Isten. Ilyenre mostanában nincsen példa, hiszen mi magunkat is agyon gyötörjük a munkával és a sok munkával. Mértékletesség, hát ez elég csúnya szó a mai világban. Mértékletességnek a fogalma is eltorzult egy kicsit, úgy érzem, hiszen azt mondják, hogy ha keveset veszünk és okosan csináljuk, akkor mindenből lehet egy kicsikét, ugye, egy kicsit ésszel mindenből. De mi az a mérték? Hiszen mindannyiunknak más lenne a mértéke. Én azt mondom, hogy nekem jóval több ételre, vagy jóval több édességre van szükségem, mert az az én mértékem. Az igazi mértékletesség azonban nem ezt jelenti, mert nem csak a betegségnek, hanem a test optimális működésének is vannak szabályai, és a mértéket ezekhez kell alkotnunk. Ez pedig azt jelenti, hogy minden jóból kell a mértékkel vennünk, Tehát a jóból a mértékkel, és abból, ami rossz vagy káros, semmit, azt teljesen el kell hagynunk. Ez egy kicsikét szigorúban hangzik, mint az előző megfogalmazás, de a magyar közmondás is ott van zárójelben, alátámasztja ezt, jóból is megárt a sok. Tehát a népi bölcsesség is eljutott erre a következtetésre, hogy a rosszat el kell kerülnünk, és a jóból is csak ésszel szabad alkalmazzunk. Ennek során a tapintat nagyon fontos, hiszen vannak olyan területek, ahol én jóval előrébb járok, mint bárki más, és bizony más még száguldozik ott, ahol én csak vánszorgok. Tehát az, hogy hogyan közüljük, és hogyan leszünk a másiknak a lelkiismerete, hogy neked mit lenne szabad, és mit nem, ez rendkívüli megértés, bölcsesség és tapintat szükséges. Mindannyian nagyon jól látjuk a másikban a hibát, észreveszünk azt, amit a saját életünkben nem. Erre egy kiváló kis történet Dwight Moody-nak és Spurgeon-nek, tehát ez a múlt, tehát az 1800-as évek angliai és amerikai két nagy prédikátorának az életéből egy kis anekdóta. A történet úgy szól, hogy Dwight Moody, aki nagy tisztelője volt Spurgeon-nek, mikor Angliában volt, akkor meglátogatta őt, elment a házához és bekopogott. Amikor bekopogott, Spurgeon maga nyitott ajtót, és egy hatalmas vastag szivar volt a szájában. Moody megdöbbenve kérdezte, hogy hogyan tud ön az Isten embereként egy ekkora szivart szívni? Spurgeon nem volt megsértődve emiatt, de azonnal válaszolta, hogy ugyanúgy, ahogy ön az Isten embere, ilyen elhízott tud lenni. Tehát mindegyikünknek más az a terület, ahol vétünk, és más az, ahol erősek vagyunk. Nagyon-nagyon gyorsan fel lehetne sorolni, hogy miért kell bizonyos dolgokban mértékletesnek lenni és más dolgokat elkerülni. Nyilvánvalóan, hogyha a húsfogyasztásról beszélünk, akkor rengeteg hátránya lehet, csak az igényesség, vagy a teljesség igénye nélkül felsorolva néhány dolgot, illetve még más dolgoknál, a kávénál, mi az, ami káros, a cigaretta, az alkohol, a teja, illetve a csokoládé, kábítószerek, serkentőszerek, ezek mind olyan dolgok, amikről tudjuk, hogy károsak az egészségünkre, és nagyon sokan küszködünk ennek ellenére ezekkel, pedig ezekről külön mindről hosszú perceken lehetne beszélni. Tehát itt látjuk a betegségek okait, amit felsoroltunk, és ebből azt látjuk az első kettőt, hogyha megnézzük, akkor bizony azt kell, hogy mondjuk, hogy egyetlen alapelvet ki tudnánk nagy részt emelni ebből, méghozzá a táplálkozást, igaz? Az első kettő ehhez kapcsolódik, és itt is visszatudnánk menni a kezdetére. Ha valaki a materialista evolúcióban hisz, akkor tudja, hogy a főemlősök és az őseink milyen táplálkozást folytattak, hogyha mi a fán levő főemlősökből származunk, illetve velük van közös ősünk, akkor tudjuk, hogy a fán levő gyümölcsöket és ezeknek a termékeit, ezeket fogyasztottuk. Ha pedig az Isten teremtett minket, akkor a Biblia konkrétan megmondja, hogy mi az, amit nekünk eledelül adott. Ez teljesen vegán volt mind a két esetben. Nagyon fontos az, hogy hogyan időzítjük az étkezéseinket. Tehát a logika az diktálná, hogy várjuk meg azt, amíg az előző étkezésünknek az eredménye elhagyja a gyomrot. És a gyomornak is hagyjunk egy kis pihenőt. Tehát ez azt jelenteni, hogy 5-6 órát vagyunk az étkezések között, ami nagymértékben lecsökkenti az étkezéseknek a számát, tehát 5-6 étkezés helyett maximum 3-ra, de a legújabb tudományos tanulmányok eredményeképpen, főleg 40 év fölött már aki igazából oda akar figyelni az étkezésére és az egészségére, az napi 2 étkezésnél többet nem enged meg majd magának. Étkezések között semmilyen nas nem engedhető meg. Tehát a nasolás közé tenném az emésztést igénylő, mert kalória vagy rosttartalmú gyümölcsleveket, gyümölcsitalokat is. Tehát édesítés és ízesítés nélküli gyógynövényteja vagy víz az, amit fogyaszthatunk étkezések között. És ahogy említettem, aki igazán oda akar figyelni, főleg aki fogyni szeretne, annak a harmadik sort kell nagyon figyelembe venni, vagy nagyon-nagyon könnyű, vagy egyáltalán semmi vacsora az, ami megengedett. Megint csak megnézhetnénk aprólékosabban, hogy mi az, amire oda kell figyelnünk. Tehát só, cukor, zsír, ezek mind olyan anyagok, amikből rendkívül sokat a megengedettnek vagy a szükségesnek többszörösét fogyasztjuk. Ezek rendkívül koncentrált ételek. Ha megnézzük, hogy mennyi cukornádból vagy cukorrépából keletkezne mondjuk egy kiló cukor, vagy egy evőkanálnyi olajhoz hány kukoricafehérre vagy éppen bármilyen magra van szükségünk, amiből készül, a sóból mennyit tudnánk önmagában megenni. Láthatjuk, hogy ezek rendkívül koncentrált dolgok, és a mértékletességet például rögtön ide is be tudnánk hívni segítségül. A dohány, alkohol, narkotikum szempontjából a mértékletesség azt mondom, hogy teljesen kerüljük el. Az étel nagyon fontos, hogy sok ember nem kapcsolja össze a mértékletesség és az étel szabályát, pedig legtöbben itt vétünk. Akik az előadáson részt vettek, az előadás sorozaton, azok emlékezhetnek rá, hogy vettük a hosszú élet kék zónáit is. 5 területet kiemeltünk, megvizsgálva azokat, hogy az ott levő lakosságnak az igen magas életkort, igen kevés betegséggel megélő része, azok milyen elveket alkalmaznak az ő életükben, hogy tőlük tudjunk tanulni. Volt egy csoport közöttük, ahol láthatjuk, hogy a rákos megbetegedések ilyen százalékban fordulnak elő kevesebbszer az ő körükben, mint mondjuk a világ átlag lakosságánál. Tehát van, ahol csak 5-13%-a, tehát 20%-a, van, ahol csak 3/4-e, de szerintem minden egyes százalék nagyon-nagyon sokat számít, főleg, hogyha a saját életünkről van szó, hogy mennyivel több esélyünk van arra, hogy elkerüljük bármelyik fajta rákot is. Itt látható az életkornál is, hogy azok a csoportok, akik teljesen mind a 8 alapelvet következetesen betartják, minden egyes életkori csoportban, ugye itt 87 és 89 a kaliforniai csoportjukat megvizsgálva, tehát alaposan rávernek mindegyikre, itt a férfiaknál látjuk, itt pedig a nőknél, egyedül a japán nők azok, akik egy évvel tovább élnek náluk, de minden más csoportban ők a világ elsők az életkor és az életminőség tekintetében. És elérkeztünk az utolsó ponthoz, a 8. Ez több szempontból más, mint az előző hét. Egyrészt talán azért, mert ez átitatja mind a hetet, hogyha ez alapján éljük az életünket. Másrészt pedig ezek mind természetes dolgok voltak, amiket alkalmaztunk. Ezzel viszont átlépjük a természet felettinek a határát, hiszen a bizalom, az a New Starton, az új kezeten belül, itt a teremtőbe, az Istenbe vetett bizalom az, és tudván tudjuk azt, akik hiszünk benne, hogy ő képes minden betegség gyógyítására, és ezeket az eszközöket ő adta a mi kezünkbe, hogy alkalmazzuk. Azt még nagyon-nagyon fontos, hogy a lelki gyógyulás sokszor fontosabb a testinél. Ezt lehet, hogy amikor éppen fáj a testünk, nem így gondoljuk, de hogyha valaki hisz abban, hogy egy örök élet várhat ránk, akkor bizony a lelki gyógyulás, a lelki egészség az sokkal fontosabbnak tartandó, pusztán a testnél. Nem jelenti az, hogy a testit nem kaphatjuk meg, a testi gyógyulást, és az nem lehet a mi életünknek a része. Ugye itt főleg a korunk két lelki pestise, a stressz és a depresszió az, ahol leginkább ennek a hatását le tudjuk mérni. Itt megint csak nem fogok most bőlire eresztett előadást tartani erről a kettőről. Igazából láthatjuk azt, hogy a kifáradt mellékvese, ami a stresszhez kapcsolódik, milyen tüneteket tud produkálni, melyikünk az, amelyik egyet vagy akár többet is ezek közül nem tapasztalt meg életünknek a legnagyobb részében. Nem fogom most mindegyiket felsorolni, és nyilván ezeknek az erőssége is váltakozhat esetenként. A depresszió pedig, amit már említettünk, ez rendkívül sok embert érint, leginkább sajnos a civilizált országokban. Itt egy fontos idézetet olvasnék, a depresszió valódi lényünket rabolja el, attól foszt meg, amik igazán vagyunk. Megrabolja az agyunkat tevékenységétől, kreativitásától, teljesítő képességétől, és megfoszt bennünket az örömtől és a boldogság érzésétől. Tehát, hogyha ezektől mentes az életünk, akkor érdemes azt igazából élni? Nem hiszem. Múlt és jövő nélkül a puszta kín és a kiüresedett pillanat tengelye körül forog a lelki fájdalmában tengődő ember, írja Pilinszky János, nagyon jól megfogva a lelki fájdalomban és a depresszióban szenvedő embernek a létkörülményeit. Tehát ki lehet jelenteni, hogy a stressz és a depresszió, ha engedjük, hogy az életünkben szerepeljen, akkor fogságban vagyunk, szolgák, rabszolgák vagyunk. És akkor ezzel mit lehet kezdeni, hiszen el nem kerülhetjük, legalább életünk egy bizonyos részében biztos, hogy ezek szerepet fognak játszani. A stressz az naponta több százszor is, hiszen ennek van pozitív hatása is, meg lehet negatív is. A lényeg az, hogy minden a fejben dől el, és itt jön be a bizalom megint, hogyha én tudom azt, hogy a könyvnek, a regénynek, a kriminek mi lesz a vége, akkor tudom, hogy itt sok megpróbáltatás, sok baj érhet engem, de tudom, hogy egyszer majd minden rendbe lesz téve. Akkor ez a bizalom, ez az egész életemet befolyásolhatja majd. Ahogy Luther Márton fogalmazta, nem akadályozhatom meg azt, hogy a keselyű elrepüljön a fejem fölött, de azt meg tudom akadályozni, hogy fészket építsen a fejemre. Ezt ő ugye a bűnnel kapcsolatban írta, de ugyanígy érvényes a depresszióval kapcsolatban is, hiszen ott van egy akaratlagos gátunk, amivel megállt szabhatunk neki, hogy az életünkbe bejön, vagy ne. Itt sokak által már ismert ez a folytonosság, ahol felírom. Tehát a gondolataink, megint csak ugye visszajöve a fejben dől el kérdéséhez, a gondolataink befolyásolják a cselekedeteinket, a cselekedeteinkből adódnak a szokásaink formálják a jellemünket, és a jellemünk pedig az, ami meghatározza majd végső soron az egész sorsunkat. Tehát akkor nem kis dolog az, hogy gondolatainkban miket engedünk meg saját magunknak, és hogy ezek pozitívak vagy negatívak-e. Az Istent bevetett bizalom, az imádkozás, ez akár világi, akár keresztény tanulmányok során is bizonyul, hogy igenis egy placebo hatása is van, és egy gyógyító hatása is van. A nagyon sokat emlegetett Ornish tanulmány, ami a legelső sorban adta hírül a világnak, hogy a szívérrendszeri betegséget lehet gyógyítani, az ő programjának is része volt az imádkozás vagy a meditáció, és ettől kezdve nagyon sokan kísérleteztek ezzel. Tehát ezt ki lehet mutatni. Ez szintén elég érdekes lenne végigvenni szépen, most csak megmutatom azt, hogy az emberi érzelmek energiaszintje, az hogyan is néz ki nagyjából. Láthatjuk, hogy ponthatárokat sorolnak az érzelmekhez, és 0 és 200 között rombolónak tekintjük ezt az érzelmet, illetve ennek a hatását. 200 környékén van az, ahol semleges, és 200, igazából 250 felett van az, ahol már erősítő, javító, nemesítő hatása van. És hogyha ebből a szempontból nézzük át, hogy életünkben milyen érzelmek vannak, és melyeket engedünk meg, hogy továbbra is ott lakozzanak, akkor ezáltal egy következtetést le tudunk vonni. Sajnos a szeretet, az öröm és a békesség, és ezáltal a másokért élés, vagy a megvilágosultság szintjén nagyon-nagyon kevesen vannak közülünk, bár mindannyiunknak ez lenne a célja. Tehát ez ugye évezredekkel ezelőtt is már kérdés volt. Én emlékszem rá, hogy Jézus nagyon sokszor mondja, hogy ne aggódj, ne félj, ne aggodalmaskodjatok, mint hogyha csak ha tudná, hogy tudta volna előre, hogy ebben a korunknak a világában hányszor, de hányszor szükségünk van egy ilyen biztatásra és megerősítésre. Ha a világban saját magammal nem tudok bízni, akkor végül is csak ez a felsőbb hatalom, ahogy említettem, a természet feletti, vagy a transzcendens az, amiben a bizalmat vethetem. Nagyon sokan csalódtunk már bizonyára barátainkban, ismerőseinkben, szüleinkben, akár társunkban, de a legnagyobb csalódás az valószínűleg az, amikor saját magunkban kell csalódni. Amikor rádöbbenünk, hogy az az én kép, amit éveken, évtizedeken keresztül formáltam saját magamról, nem állja meg a helyét, és hogy egy röpke tett, egy szólás, vagy egy valamilyen esemény ki tudja zökkenteni, össze tudja törni ezt a képet. Egy őszinte ember számára ez komoly megrázkódtatás. Viszont az Istenben azt mondja, hogy ő, hogy nem lehet csalódni. Azt ígéri, hogy közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sephet lelkeket. Azt ígéri, hogy ha őt hívjuk segítségül a nyomorúság idején, akkor ő megszabadít minket. És azt ígéri, hogy nem hagy minket erősebb kísértésbe esni, mint amennyit el tudunk bírni, mint amivel meg tudunk birkózni. Tehát a bizalommal zárul így a 8 alapelv. Még egy William Blake idézet lenne a mások bánatáról: s ne hidd, míg szál sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott, és ne hidd, ha könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénk oltja örömét, hogy bajunk ő zúzza szét, és míg meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. Tehát azt kellene kijelenteni, hogy ezzel zárult az az elsődleges kör, ami a gyógyítással kapcsolatban nekünk lenne a legfontosabb, a legolcsóbb, a legveszélytelenebb és a legelérhetőbb. Tehát ezek a szanatóriumok, kórházak is ezeket az elveket alkalmazzák, és ezt nevezhetnénk, illetve ezt kell, hogy nevezzük a gyógyítás vagy a gyógyulás első szintjének. És ezek után, amik jönnek, azok mind már kevésbé, nem azt mondom, hogy kevésbé hatásosak, hanem azt mondom, hogy kevésbé kívánatosak. Kevésbé természetesek, majd ahogy látjuk a sorozatot, és igazából nem is szabadna használni őket semmiképpen sem úgy, hogy az első hiányzik. Tehát ha valaki a gyógyuláshoz szeretne hozzányúlni, akkor mindig a legelső szintéhez, a 8 alapelvhez kéne érkeznie legelőször, és ha szükség van rá, akkor menni a további szintekig. Ugye fölfelé megyünk a szinteken, de ez nem azt jelenti, hogy annál fontosabbak, vagy annál nagyobb jelentőségek, hanem azt jelenti, hogy annál kevésbé kívánatosak, hiszen az alap az, ami a leggyakrabban kell, hogy az életünkben részt vegyen. Tehát a második szintben tulajdonképpen az első szintnek a kiterjesztését láthatjuk, tehát ugyanazoknak az elveknek kicsit másként való alkalmazását. Ha megnézzük, a vízterápia, tehát itt konkrétan olyan dolgokról és gyógyításról van szó, amit az előbb is említettünk. A masszázs, tehát kézkezelés. Ez ugye benne van a mozgás, megmozgatás, tehát a mozgásnak a része lehet. A gyógynövények. Gyógynövények pedig a táplálkozásunknak a részei, mondhatjuk, a fitoterápia, hiszen feltetjük a kérdést, hogy fokhagyma, gyömbér, bazsalikom, lenmag, torma, paprika, ezek micsodák? Ezek gyógynövények vagy táplálékok? Ugye összemosulnak a határok, nem feltétlenül lehet élesen elkülöníteni őket. Tehát a második szint az első szinttel összefüggésben van, és annak a kiterjesztése vagy másfajta módon való alkalmazása. A harmadik szint az, amikor még mindig kapcsolatban vagyunk a természettel, és egy ételben vagy egy növényben található természetes anyag koncentrátumáról, kivonatáról beszélünk. Ilyen például, csak néhány példát fogok itt írni, az L-arginin, sokak szerint csodaszer, egy aminosavról van szó, a lenmagolaj, a benne levő omega-3 és omega-6 zsírsavaknak köszönhetően szintén csodaszerként tudjuk ezt használni és alkalmazni, illetve a legtöbb vitaminkészítmény. Tehát, hogyha bemegyünk például egy gyógynövényboltba, vagy egy vitaminboltba, itthon is van most már belőle sok és nagyobbak is, Amerikában rengeteg olyan van, ahol nem tudom, tucatnyi sor van, és egy-egy sor akár 20-30 méter hosszú is lehet, tehát tonna számra és ezer számra vannak ezek a készítmények bennük. Nagyon érdekes az, hogy megfigyeltem azt, akárhányat megnéztem, hogy mindegyiknél szinte ott láttam írva, hogy ha ezt valaki használja, akkor kiegészítésképpen a folyadékbevitelt meg kell növelnie, és a táplálkozásából bizonyos dolgokat ki kell hagynia. Tehát szinte egy ilyen vegetáriánus vagy vegán étkezést ír elő, legalábbis ennek a kiegészítménynek, ennek a kiegészítő szernek a használata idejére. És akkor elmegy az ember, megveszi, két-három héten, két-három hónapon keresztül használja, és azt veszi észre, hogy javult az ízületi fájdalmam, lement a koleszterin szintem, javult a ilyen-olyan betegségem, fogytam, stb., jobban érzem magam, és akkor a következtetés, igen, ez a kiegészítőszer nagyon hatékony volt, és ez hatott, és ugye nem gondolunk arra, hogy a saját tanácsát is alkalmazandó, maga az étrend is szerepet játszik, és a folyadékbevitel, stb., amit még ők ehhez feltételként szabnak. Arról nem is beszélve, főleg, hogyha a vitaminokról van szó, hadd kérdezzem meg, önök szerint melyik egészségesebb, a fehér kenyér vagy a barna kenyér, a teljes kiörlésű? Biztos? Miért? A rost miatt, csak a rost miatt? Tehát van benne rost? De van benne még sok minden más is, ugye? Tehát amikor elveszíti a korpáját a kenyér, illetve a mag, a búza, a rozs, vagy bármelyik magról beszélünk, elveszíti a csíráját és a korpáját, ugye ezt nevezzük a tisztításnak, és ebből lesz a fehér liszt, akkor a vitaminoknak a 30-60%-át, a rostnak a 90-valahány százalékát, az ásványjogoknak szintén 30-60%-át elveszítjük. Tehát nyilvánvaló, egyértelmű, hogy a barna kenyér egészségesebb. Na most, hogyha egy vitaminról beszélek, egy C-vitaminról, vagy bármilyen másról, akkor elképzelhető, hogy az eredeti terméknek, vagy az eredeti növénynek nem a 30-40%-át veszítem, hanem a 99,9%-át. Hiszen egy tized, vagy egy század, vagy egy ezred százaléknyi vitamint, ami mikrogramban tudunk mérni, fognak belőle kivonni. És az összes többit eldobjuk. Mármint ebből a tekintetből, hiszen nem alkalmazzuk. Hát akkor még a fehér kenyér ehhez képest a világ legjobb találmánya, mert ott csak a 30-60%-át dobjuk ki az ablakon. Itt egy ilyen készítménynél pedig ugye több, mint a 99%-át. Tehát miért ne használhatnánk magát a káposztát, a paprikát, az ananázt, vagy a narancsot, a citromot, vagy saját magát azt a dolgot. Nagyon sokszor véljük úgy, hogy ilyenkor tanálunk valami csodaszert. Csodaszer volt a D-vitamin, a D3 vitamin, a C-vitamin, a zabkorpa, a sárgarépalé. Tehát így, ha visszamenünk az utóbbi néhány évtizedre, 20-30 dolgot így fel tudnánk sorolni, mi volt éppen egy adott pillanatban csodaszer, amit kizárólagosan kellene használnunk, és akkor helyrehozzuk az egész életünket. Csak éppenséggel, amikor a beta-karotinról beszéltek így, végeztek vele kísérleteket, és azt találták, hogy ahelyett, hogy az a csodaszer hatását betöltötte volna, amire számítottak, a tüdőbetegeknek a döntő többsége abszolút nem reagált a bétakarotinra, és valakinek még rosszabb is lett. Végeztek további kísérleteket, és rájöttek, hogy a sárgarépában nem csak a bétakarotin van, hanem van mintegy 500 fajta vegyület, a karotinoidok, tehát ehhez egymáshoz nagyon-nagyon hasonló, de mégis különböző vegyületek, és lehet, hogy ezek szinergisták, tehát egymásnak a hatását erősítik. És a sárgarépában nem csak a bétakarotin van, van benne nagyon sok minden más is. Tehát nem biztos, hogy ha egy dolgot kiemelünk és elkülönítjük, akkor a legjobbat tesszük saját magunknak. Tehát ez a harmadik szint, és a legtöbb kiegészítő ezen a szinten van, ezek a táplálkozás kiegészítők, amiket egy bioboltban kaphatunk. Tehát itt még kapcsolatban vagyunk valamennyivel a természetes világgal és a természetességgel. Tehát el lehet róla mondani, hogy természetes életmódhoz vagy gyógymódhoz kapcsolódik, de már jóval kevésbé kínálatos, mint az első szint, és amit ott tapasztaltunk. Igen, hogy a koncentrátumról beszéltünk, tehát a pufferanyagok rost nélkül, és minden más hiányzik belőle, tehát igazából nem ezt kellene alkalmaznunk. A negyedik szinten olyan anyagokat találunk, amihez még talán mindig természetes, de amihez igazából az embernek nem volt kezdetben hozzáférése, és talán még most sem lenne szabad. Ezek a testünkből származó anyagok, például az inzulin és hormonok. Tehát valakinek szüksége lehet rá, hogyha például a hasnyálmirigye már nem termel több inzulint, mert teljesen elpusztult, vagy a pajzsmirigye, akkor ezeket kívülről kell bevinni. De a legtöbb embernél szó sincs ilyesmiről. A cukorbetegek döntő többsége, tehát 90%-a a kettes típushoz tartozik, ahol például van még cukor, inzulin termelés, és több inzulin van a szervezetben, mint amennyire szükség van. Arról van szó, hogy a sejtjeink érzéketlenek az ott levő inzulinra, és ezért próbáljuk egy ilyen fejbeverős, döntő nagy adagot bevinni, hogy még jobban hassunk rá, de igazából a cukorbetegek döntő többségét inzulin nélkül nagyon jól lehetne kezelni. Tehát ezekre szükség lehet, de nem biztos, hogy mindig jó hatása van annak, hogy mi ezekkel manipulálgatunk. Probiotikumok ide tartoznak, és még a nem mérgező természetes antibiotikumok, tehát penicillin vagy a nisztatin szintén ide tartozik, és minden más ilyen endogén alkalmazások, például az injekció. Ez már a negyedik szint, tehát még kevésbé kívánatos, mint az első vagy az első kettő. Elérkezünk az ötödik szintre, ahol műtétről beszélünk, hogy más ilyen nagyobb invazív, tehát behatoló, testbe behatoló eljárásokról, beavatkozásokról beszélünk. Ezeknek teljesen egyértelmű, hogy vannak nagyon-nagyon jó hatásai, hiszen hogyha valaki balesetben vesz részt, és ott összetörik a csontja, nagyon jól egybe tudjuk rakni az embert. Tehát a csodálatos dolgai vannak a modern orvostudománynak. Soha ne legyen szükségünk rá, de nagyon sok mindent meg tudnak csinálni. Levágott végtagokat vissza tudnak tenni. Viszont a legtöbb műtét, ami történik, az nem ilyen, hanem valamilyen krónikus betegség miatt kerül rá sor, és ezeket életmódváltoztatással, ezeknek az alapelveknek az alkalmazásával el lehetne kerülni. Aki részt vett már műtétben, ugye rajta operáltak, vagy kórházi helyszínen be tudott kerülni egy ilyen színre, helyszínre, akkor tudja azt, hogy nagyon magasan képzett professzionális szakmabeliek vannak ott, tehát az anesteziológus, a főnövér, a különböző segédek, az orvos, főorvos, a sebész. Tehát itt rendkívül sok mindenre oda kell figyelni ahhoz, hogy ez a dolog hibátlanul megvalósulhasson, és a kockázatok azok pedig elég nagyok. És a hatodik szintről beszélve pedig elérkezünk az abszolút nem biológiai anyagokhoz, tehát ilyen a gyógyszereknek a többsége, hiszen úgy kezdték a gyógyszerek a karrierjeiket, hogy növényi alapanyagokból vonták ki a drogokat, a hatóanyagot. Most már a gyógyszerek döntő többsége szintetikus, azaz laboratóriumban, gyárban állítják elő, és ezeknek rendkívül sok mellékhatása van, amelyek közül sokat ismerünk, sokakkal pedig még nem vagyunk tisztában. Vannak szerek, amiket 20-30 évig alkalmazzák, mielőtt rájönnek, hogy milyen hatásaik vannak. Vannak, ahol csak a következő generáció veszi észre már, hogy az ő szülei valamit használtak, és ezért őnála például születési rendellenességek, vagy bizonyos szervhiányok léphetnek fel. És vannak úgynevezett mellékhatásoktól különböző, tehát ilyen gyógyszer, vagy gyógyterápiás eseménynek nevezik őket, ahol egyszerűen mondhatjuk azt, hogy még a nem ismert és nem várt mellékhatásokkal találkoznak. Tehát a sajnálatos ebben a dologban pedig az, hogy ez a hatodik szint, ami a legkevésbé lenne kívánatos, ez az, amivel a legtöbben találkoznak az emberek, hiszen egy bizonyos életkort elérve, én gyakran találkozom olyan emberekkel, 60-70 év fölött, akik 10-nél több gyógyszert szednek már. Méghozzá nem ideiglenesen, hanem ők úgy tudják, hogy ezt életük hátralevő részében szednék el. Tehát ez lenne a hatodik szint, és hogy egy picikét más szempontból is átnézzük, most már csak egy 5 percemből végzünk, lesz egy más illusztráció. Tehát itt látható az, hogy a kínálat, amiből választani tudunk, az a bevett, a hagyományos, az akadémiális medicina, a gyógyászat, illetve az alternatív gyógymódok, és azért, mert valami természetgyógyászatnak nevezi magát, és bizony nagyon sok minden a természethez kötődik, még az sem biztos, hogy ott minden ajánlott, hiszen láthatjuk a választékot, hogy ezek közül nagyon sokat gyanúperrel, vagy akár komoly ellenállással tudunk szemlélni és fogadni. Tehát csak azért, mert valami természetes, vagy természetesnek mondott, még mindig nem biztos, hogy az kívánatos. És ilyenkor fel kell bizonyos kérdéseket tenni, mielőtt belemegyünk ilyenekbe, hogy csak ugyanazt nyújtják, amit ígérnek, érdemes-e ezért pénzt kiadnom? Csak ugyan ez jótékony lesz, nem veszélyeztetem ezzel magamat, családtagjaimat? Összhangban áll-e a test anatómiai felépítésével és a fiziológiai folyamatokkal? Tehát az első alapelv, ugye, mint a régi, az őskorban már megfogalmaztuk, hogy ne ártsunk, ha használni nem tudunk, legalább ne ártsunk. És van-e világos, átlátható hatásmechanizmusa, vagy valami nagyon sötét, homályos dolgot magyaráznak, ami részben már szinte túlvilági és abszolút érthetetlen. Okokat kezeli-e, vagy csak a tüneteket? Az egyik legfontosabb kérdés. A tünetek kezelésével csak az időnket vesztegetjük, hiszen ha fájdalomról van szó, akkor nyilvánvalóan nagyon fontosnak tartjuk ezt, hogy az csökkenjen, de a kiváltó okokat akkor is kezelnünk kell, és a legtöbb betegségnél, tehát végül is a szívinfarktus, illetve a szívérendszeri betegségekben hal meg minden második ember. És ennek nagy részében az infarktust úgy kapják, hogy nincs egy előzetes jel, nincs egy angina, nincs egy mellkastályi fájdalom, hanem sokkal úgy szembesülnek a betegségükkel, hogy az első tünet maga már a szívinfarktus. Ezek közül sokan pedig bele is halnak az első szívinfarktusba. Tehát ők úgy halnak meg, hogy soha egyetlen esélyük nem volt tudatosan változtatni az életmódjukon, és ezáltal segíteni saját magukon. Ha az okokat kezeljük, akkor ezeket elkerülhetjük. És akkor ugyanezeket a lépcsőfokokat, vagy szinteket nézzük meg így, tehát láthatjuk azt, hogy a 8 orvos, vagy a 8 alapelv legyen az alap. Ez az az épület, vagy a fundamentum, az alap, amire minden épül. Erre jön a második szint, ahol az első szintnek a kiegészítő alkalmazásai jönnek, tehát a masszázs, hidroterápia, a gyógynövények. Harmadikként jönnek a még mindig sok helyütt a természeteshez kötődő táplálékkiegészítők, kivonatok, vitaminok, stb. Negyedikként jönnek a még biológia anyagok, de itt már veszélyesebb területre lépünk, az inzulinnal, a hormonkészítményekkel. a műtétek és a különböző invazív beavatkozások, az ötödik szint, és a tetején, de ezáltal nem a csúcsot, hanem a legnem kívánatosabb dolgot képviselve vannak a gyógyszerek, a nem biológiai anyagok. És az én tapasztalatom az ebben a munkában résztvevő, hogy aki ezeket tudatosan, konzekvensen alkalmazza ezeket az alapelveket, azok megkapják az eredményt. Tehát nem mindig van teljes gyógyulás, de az eredmények azok mindig megmutatkoznak. Itt még összehasonlítjuk őket, ugye lehet látni természetesség formájában, hogy ahogy haladunk fölfelé, egyre kevésbé csökken. Hogyha az igénybevételt veszük szempontban, akkor ugyanezt fogjuk tapasztalni. Tehát legkevésbé veszi igénybe a testünket, a szerveinket, az alsó rész, a fundamentum, és egyre inkább megmutatkoznak a hatásai a csúcshoz közelítve. Alkalmazás sorában láthatjuk, hogy nem csak gyógyító, hanem megelőző is az első három szint, mondjuk túlnyomó részben az első szint. Ez a többire, ahol a gyógyítást nézzük, tehát igaz lehet mindegyikre, de a megelőzés csak az első háromra jellemző. Tehát egy műtétre már nem mondhatjuk, vagy egy gyógyszer, hogy megelőzésképpen szedem, azt már gyógyításként szokták adagolni és felírni. Itt van még egy nagyon érdekes bibliai idézet, amit én magam igen-igen tanulságosnak tartok. Ezt a zsidóknak adta a kivonulást, tehát az Egyiptomból való kivonulás idejére. Egyiptomban, hogyha lenne több idő, akkor lehetne sokat beszélni arról, hogy amikor a múmiákat és az egyiptomi halottakat nézzük, szinte ugyanazok a betegségek már megfigyelhetők. Nyilván nem a köznép között, hanem a papság és a katonai politikai vezetőség sorában, akiknek az anyagi jólétte lehetővé tette az, hogy mindenhez, ami az életben jó és kívánatos, mértéktelenül hozzáférjenek. Ugyanúgy látjuk a csontitkulást, szívérendszeri betegségeknek a nyomait, a csont különböző torzulásait, betegségeit, a rákot, stb. És itt azt mondja az Isten, hogy ha te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő személy előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te Istened, a te gyógyítód. És milyen érdekes, hogy akik most is megtartják ezeket a dolgokat, hiszen a 8 alapelv mindegyike bibliai alappal rendelkezik, akkor ezeknek az embereknek a többsége csak ugyan elkerülheti a civilizációs betegségek döntő többségét. A költség tekintetében megint csak összevethetjük ezt, és láthatjuk, hogy szintén a fundamentum az, ahol a nyerőbb dolgot látjuk, hiszen az a legolcsóbb, és ahogy megyünk egyre feljebb, egyre drágább lesz. Azért nem kellemes dolog azzal szembenézni, mondjuk havi 10-20 ezer forintot kell kiadni orvosságra rendszerességgel is, előreláthatólag az egész életemben. Egy műtétnek a költsége, ha nem is érezzük meg mi magunk, de az ország megérzi és az egészségügy, és ezeket végeredményképpen mi magunk fizetjük, akkor is, ha nem közvetlenül. Tehát egyre haladunk a csúcs közelébe, a drága felé. És ezt a tudást, amit a Bibliából és az Istentől nyertünk, ezeket ingyen vettük, és ingyen is kell továbbadnunk. A biztonság szempontjából szintén ugyanezt a következtetést kell levonnunk. Minél közelebb vagyunk az aljához, annál biztonságosabb, és ahogy haladunk a csúcs felé, egyre több a várt vagy nem várt mellékhatás és a kockázat. És itt van az Istennek az életmód programja, tetszeni tudni olvasni, példabeszédekből idéz, egészséges ez a te testednek és megújulás a te csontjaidnak. És elénk teszi azt, hogy válasszunk. A választási lehetőséget még az Isten is tiszteletben tartja. Ha mi másképp akarunk élni, másképp akarunk választani, akkor az is lehetséges a számunkra, de a kockázatát annak viselnünk kell. És hogyha ezeket alkalmazzuk, akkor végeredményképpen, hogy egy picit optimistább csattanója legyen a dolognak, akkor nem csak több évet tudunk rakni az életünkben, az életünkbe, hanem több életet is tudunk az éveinkbe. Tehát itt nem csak az élet hossz növeléséről van szó, hanem az élet minőség javításáról, mert ez ugyanolyan fontos. Köszönöm szépen a figyelmet!